Ez továbbra is a Millás reggeli tehát, és amit beharangoztunk, azzal a témával megyünk tovább. Itt van velünk a vonalban Karagics István, a Blossom Capital ügyvezető igazgatója, és a GameStop sztorit fogjuk megvizsgálni. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát nem is tudom, hogy honnan kezdjük.
Kezdjük onnan, hogy nézzük meg, hogy ebbe a jelenségbe mi az, ami nem meglepő, mert már volt ilyen, mert van egy csomó olyan tőzsdei momentum, ami nagyon nem kell csodálkoznia, hát ha csak nem azoknak, akik ugye nem nagyon foglalkoznak a tőzsdei dolgokkal. És nézzük meg azt, hogy mi az, ami újdonság ebben, mert azért egy számos olyan dolog, akár az önszerveződés része, meg a social media része, ami új, ezeket próbáljuk meg valahogy szétválasztani.
Derék feladvány, így kora reggel. És mindenre 3 percben. Az ami a legkönnyebb része, az a short squeeze jelenség. Tehát, hogy az mindig is volt, régóta van a tőzsdéken. Ugye ezt a titeket hallgatók biztos kívülről fújják már ezt amikor kirázzák a gatyából a shortosokat. Tehát, hogy ez régóta van a szakmában, különösen amióta tőkeáttételek vannak a korrupciók kiíróinak, vagy a short pozíciókat birtoklóknak, ez egy hatalmas veszély, ugye felfelé korlátlan a potenciális veszteség, tehát magyarán, hogyha pláne egy tőkeáttételes short pozíciót birtokol valaki, akkor ezzel számolnia kell. Ez az alap része, és ugye ezzel a nagy hedge fundok mindig is éltek, a befektetési bankoknak ez egy kiváló fegyvere volt a hozam termelése. Az, ami újdonság, a formája, és ugye itt jön a maga a social media bele, vagy a kérdésbe, viszont egy dolog, amit itt az előbb egy fél szóval említettél, hogy, és szerintem az az egyik kulcsa ennek a mostani történetnek, a tapasztalatlanság, tehát hogy tök új szereplőket rángattak bele, és szerintem ez, ami ennek a monumentális veszélyét adja, hogy egyrészt egy csomó olyan kaput kinyitott, ami eddig nem volt, tehát a opciós kereskedést, a opciós piacon való üzletelést, azt hát eddig tényleg csak azok küzdték, akik előtte már megmártóztak a tőzsdei spekulációkba, és most ebben a hullámban hát nem hogy néhány ezer vagy tízezer, de százezrek, illetve hát ennek a Wall Street-nek, ugye tudjuk, hogy most már 4 millió követője van, ebből lehet, hogy nem tudom, egy vagy másfél millió a múlt héten ugrott bele a dologba, de előtte is több milliós követői táborra működött ez a fórum, tehát egyszerre hatalmas tömeget mozgattak meg.
Igen, és ugye az van, hogy a kedves hallgató is írja, hogy ezek az úgynevezett pump and dump csoportok már legalább 2017 óta jelen vannak a kriptovaluták körül, úgy működnek egyébként hasonlóan, mint most itt a Reddit subreddit csoportban, hogy jön egy üzenet, hogy most valamelyik XY coint fel kell pumpálni, vegyed, a sok buta ember pedig a nagy haszon reményében belemegy, és ugye mindig valami érdek áll mögötte, tehát van, akinek az az érdeke pont, hogy óriásit kasszáljon rajta, mert az, aki mondjuk 50 dollárból 3000 dollárt csinált, és utána kiszállt belőle, az elégedetten dörzsöli a tenyerét.
Igen, valószínűleg egy jóval hosszabbadási idő kellene ahhoz, hogy ennek a árazási részét is megnézzük, de csak ilyen érdekességek, hogy az arányokra, mert erről aztán tényleg kevesen beszélnek, amikor arról van szó, hogy a kirezzek a shortosokat, meg a opció kiíróit, ezeket a hedge fundokat, akkor azért itt az árazást is érdemes megnézni, tehát csak a múlt évtől egy ilyen 350-es árnál azért egy strelu pozíció, ami ugye egy egyidejű call és put kiírás, az 400 dolláros prémiummal ment. Tehát azt jelenti, hogy akár nullába is lemehetett volna az ár, és ugye ez az hatalmas volatilitás egy elképesztő delta mellett, tehát itt az, aki egy ilyen opciót megvásárolt, az abban reménykedett, hogy 770 dollárig akár fölmehet az árfolyam, mert onnantól lesz úgy nyereséges. Tehát azt elfelejtik, hogy azok a pénzek, amiket erre kifizettek 100 dollárnál, 200 dollárnál, 250 dollárnál, és ott is ugyanezek voltak esetleg az arányok egy hirtelen, ugye most itt egy nagyon rövid intervallumról beszélünk, egy néhány hét alatt lezajló folyamatról, de egy hónapos ilyen opció, amit lehet, hogy kireztek a gatyából a short pozíciókat, meg ezeket a hedge fundokat, de ezek a felhasználók négy hét alatt, gondoljunk bele, egy olyan összeget, 44 milliárd dollárt ott hagytak ezeknél a hedge fundoknál, hogy azoknak azért volt miből a veszteségeiket fedezni, és azt jelenti, hogy például egy 100 dolláros opciónál, vagy egy 100 dolláros részvényárnál lehet, hogy ők 50-60 dollárt is kifizettek azért, hogy azt a pozíciót, azt a vételi pozíciót birtokolhassa az a kisbefektető, és ez lehet, hogy bejött 50 dollárnál, és lehet, hogy bejött 100 dollárnál, de ezek sorra adogatják egymásnak ezeket a pozíciókat. Én nekem egyébként az a gyanúm, hogy hogy mivel ezeknek a hedge fundoknak bőven megvan a tudása, a háttere, legrosszabb esetben pedig ugye ezek a mentőveik, ezeknek a helyzeteknek a kezelésére, ők részben zártak, részben fedeztek, tehát nagyon nagy az esély, hogy egy bizonyos dinamika és hype fölött ezekkel a forradalmi hevületekkel és igazságérzetre, meg illúzióra alapozott ilyen hívószó egyveleggel működő csoportok, ezek egy idő után már egymással játszanak a pozíciók terén.
És arról mit gondolsz, hogy olyan hírek is voltak, hogy itt azért volt, aki elég komoly összeggel volt benne ebbe az egészbe, hogy pontosan egy ilyen jellegű akaratnak, vagy irányításnak tette leget mindenki, aki, hát van, aki viccnek gondolja, hát most egy pár dollárral beszáll, nem számít. Igen, van, aki komolyan...
Szerintem ebben ez a kulcs, hogy aki nagy összeggel játszik, az egészen más felelősséget teszi azt. Hogyha valaki 1-2 millió forintos összeggel játszik, nyilván egyrészt ott van az tehát ez nem tud, hogyha lottozna. Tehát ott van az egyik oldalon az, hogy csak úgy véli, hogy jobbak az esélyei. Egyik oldalon ott van az, hogy mondjuk 1 millió forintot, vagy 2 millió forintot, vagy nem tudom én, 10 000 dollárt, azt mit történik, ha elveszít? Viszont az a 10 000 dollár az lehet 30 vagy 50 000 dollár is rövid idő alatt, akkor lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezt megkockáztatja. Na most, hogyha egyszerre egy ember gondolkozik így, hát akkor az egy döntés. De hogyha egyszerre 10 000 ember gondolkozik így, akkor az gyökeresen más. Egy személyes példával néhány évvel ezelőtt, amikor a fiaink még nem tudom én 10-12 évesek voltak, akkor rendszeresen vittem itt a baráti körbe a fiúkat focizni, és hát ugye amikor elosztottuk a csapatokat, akkor felnőttek gyerekek, és amikor egy vagy két vagy három kisgyerekkel jársz vagy focizol szembe, akkor semmi különös nem történik. De amikor egyszerre 12 éves fut veled szembe, akkor gyökeresen más a helyzet. Na hát itt ezt szorozzuk fel jó sokkal.
Mi a helyzet azzal? Bocs, Balázs, mondjad akkor, elnézést.
Azt szeretném, csak már nagyon megy az időnk, és hogyha arra rá tudnánk világítani, vagy lenne, vagy a véleményedre vagyunk kíváncsiak, hogy hol ment el ez a történet, mert ugye itt most a Reddit-es csoporttól kezdve a Robin Hood-os kereskedők, sőt magukat az appokat üzemeltetőkön át mindenkit elővesznek, de valahol az sem normális, hogy egy bármilyen részvénytársaság részvényeinek több szörösség, vagy ezt az 40%-át el lehet adni rövidre, tehát kölcsönlet kérdésem.
De ő magában az, tehát valóban mindenkinek joga csípi a szemét, ez a free float hányat, hogy ez hogy lehet 100% fölött, ő teljesen jogos, de a Wall Street-en ez nem szokatlan, vagy nem különleges, tehát hogy abban az esetben piaci feltételek, meg piaci körülmények, tehát hogyha van erre piac, akkor ez nem egy extrém dolog. Én azt gondolom, hogy most egy olyan elegy jött össze ezzel a részben az általános hergeléssel, részben azzal, hogy nagyon sok tapasztalatlan embert vontak be, és elindult ez az egész, nem pusztán egy eufóriává, mint ugye 99-ben volt, ahol a technológiai részvényekre mondtak, ahol ugye nem volt valós tudása, hát vagy valós teljesítmény, de volt egy hit, egy remény, hogy azok a technológiai papírok, vagy valamelyik azok közül a papírok közül valami nagyot durranthat. Itt aztán tényleg köztudottan az áruktól, vagy a fundamentumoktól teljesen elrugaszkodott árakon üzletelnek olyan papírokat, amiben sem remény nincs, sem semmi, csak egy egy tőzsdei részvétel van, és ez adja az összes indokolhatóságát, hogy miért pont azt a papírt, aztán mindegyik mögé lehet valamilyen alibi sztorit keríteni, de ezeknek a papíroknak, amikről itt beszélünk, semmi nem indokolja, hogy egy 20 dolláros papírt azt 350 dolláron vagy 400 dolláron kereskedjenek.
De azt is lehet mondani, hogy ez végülis szabad piac van, meg lehet csinálni, a törvények engedik, és
hát akkor... sokan fognak sírni a végén.
Igen.
Mert én azt gondolom, hogy azok az opció vásárlók, akiknek megtiltja mondjuk a felügyelet a piacon néhány napig a kereskedést, és utána az ár leesik, akkor hirtelen elértéktelik az opciók, és lehet, hogy egy 200 dolláron 150 dollárért vagy 100 dollárért vásárolt opció, amin most egy szép nyeresége van, mert 300 dolláros break-even-je fölött van a piaci ár, az, hogyha lemegy 300 dollár alá, vagy 200 dollár alá, akkor pont nullát fog, viszont volt egy jó nagy költsége. Tehát itt azt ne felejtsük el, hogy őrületes opciós díjak kerültek kifizetésre. Még egyszer mondom, ebben a 4 hétben 44 milliárd dollárt hagytak ott olyan emberek, akiknek amúgy egy hónappal ezelőtt sejtemük sem volt arról, hogy ők opciót fognak vásárolni 44 milliárd dollár értékben.
Ahhoz akkor, vagy azzal kapcsolatban mi a véleményed, amikor a brókercégek befagyasztották ugye a vételt, és csak eladni lehetett, amivel kvázi kisegítették a sortosokat?
Hát ugye ez sem példátlan, tehát a piaci mechanizmusokat, meg az abszurd mozgásokat, meg a nagyon kilengő volatilitásokat, azokat mind a brókercégek, mind a felügyelet, mind a tőzsdék igyekeznek alkalmanként adminisztratív eszközökkel szabályozni. Ez önmagában minden ilyen eset, vagy minden ilyen beavatkozás az valakinek mocskosul fáj, de alapjaiban az egész rendszert védi meg, hogy ne legyen olyan történés, ami mint például a GameStop esetében, amikor úgy tudja megduplázni egy teljesen átlagos, sőt, nem is átlagos tőzsdei napon, mert pont azon a tőzsdei napon, amikor megduplázta a teljesítményét, vagy az árát, akkor a piac egésze elképesztő kapitalizáció, az pont október óta a legnagyobb esést mutatta be. Tehát a piaci folyamatok aznap semmiképpen sem indokoltak, nála meg még csak történés sem volt, egyszerűen csak ez a hype.
Nekem az a bajom ezzel az egésszel, és én értem, amikor valaki a szeket akarja behívni, és teljesen ki van akadva, hogy lehet ilyesmi, hogy miben különbözik az Air Wall Street Bet subreddit csoport XY kisbefektetőtől, aki egyébként is ott volt a tőzsdén, vagy bármelyik brókercégtől, aki ugyanezt végigcsinálhatta volna ugyanígy?
Én megint csak azt mondom, hogy a szándék, meg az akarat, meg a tapasztalat, tehát az, amikor valaki azon kapja magát, hogy egy héttel ezelőtt még azt se tudta, mi az opció, de most nagy tételben, vagy nem nagy tételben, hanem hogy sokan vásárolnak kis tételben opciókat, és miközben pont ez az igazságérzet, meg a hedge fundoknak a megsarcolása, meg ez a forradalmi hevület vezeti őket. Én azt gondolom, hogy néhány hét múlva pont ugyanezek a szereplők fognak felügyeleti segítséget kiabálni. Nagyon nehéz lesz itt rendet tenni. Szerintem egy olyan tehát, hogy túlzottan bedobta a gyeplőt ez a csoport, és valóban én is azt hallom, hogy papíron ők nem csináltak semmilyen illegális dolgot, de mehetnék végig, hogy akár etikai, akár moralitás oldalára, tehát egy sereg kifogásalokkal élhetünk a tevékenységük felé.
Jó, hát be lett hűítve akkor magyarán egy csomó ember. Van, aki dörzsöli a markát, mint ahogy mondtuk, egy csomóan pedig azt se tudják, hogy mit csinálnak éppen, és valaki nagyon-nagyon nagyot fog
hát
a végén sírni.
Lesz jó néhány nagy sikersztori, hogy ki mennyi pénzt tudott csinálni, de én akkor is azt mondom, hogy akik az elején nem tudtak kijönni nagy nyerőből a hirtelen megugrás után, azok most ez egy jó hasonlat volt, hogy olvastam, hogy egymásnak dobálják a forró krumplit, és tényleg ez történik szerintem jó részt. Meg még egy dolgot ne felejtsünk el, amiről megint csak kevés szó esik. Azért citáltam én itt ezt az opcióárazást, meg az észet, hogy a spreadek, meg a trading platformok, amiről megint csak keveset beszéltük, vagy előtte már beszéltetek ti a Robinhoodról, de ugye a nagy ingyenességével Robinhood pont azoknak a hedge fundoknak adja el a flow információkat, és azok a árjegyzői az ő kereskedési platform biztosításának, tehát az üzleti vonal biztosításának, akiket most a támadásért nagyon összetett helyzet. És,
hát, hogy ingyen semmi nincs, tehát azért...
Hát ráadásul olyan spreadek, tehát hogy amikor itt elmondok egy ilyet, hogy mennyiért lehet venni, meg mennyiért lehet eladni, egy ilyen sztrelű pozíció, amikor adok is, meg veszek is egy opciót, egy colt meg egy putot, az lehet, hogy az egyik oldalon $420 de a másik oldalon, amikor ebből ki akar majd szállni, ugyanaz a és nem várja meg az egy hónapot ugyanaz a opció vásárló, az lehet, hogy már csak nem tudom, $300 tudja, tehát hogy legalább $100, tehát elképesztő nagy a spread. Úgyhogy én alapvetően a kereskedelmi platformokat meg a hedge fundokat nem féltem.
Igen.
Azokat, akik beragadtak, és akik majd szembesülnek az opció lejáratakor, hogy mekkorát, igen, azok fogják megszívni az egészet. István, nagyon köszönjük, hogy mögé néztünk ennek a folyamatnak.
Igyekeztem, köszönöm munkát. Szépen.
Szép napot kívánunk. Szia, szia. Karagacs Istvánnal, a Blossan Capital ügyvezető igazgatójával feszegettük a GameStop sztorit. És hát egy csomó minden újdonságot.
Azt mondja a kedves hallgató, hogy én azt látom, hogyha nem úgy viselkedik ez a csoport, mint a nagyok, akkor ki lesznek. Ha nem állnak be a sorba, akkor nincs helyük ott. Persze, ha egy nagy tőzsdei cég spekulál, az oké és álságos, ez nagyon. Ezt próbáltam megvilágítani azzal, és István szerintem elmondta, de még biztos sokszor el kell mondani, hogy a különbség a kettő között az, hogy az egyik pontosan tudja, hogy mit csinál, pontosan tudja, hogy mekkora rizikója van, és pontosan tudja, hogy milyen díjakat kell még kifizetni. Tehát az egy stratégia. A másik oldalon pedig sok mindenki van, aki nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy mit kockáztat. Úgyhogy nagyon érdekes a történet, persze nyilván nem ennyire fekete-fehér a dolog, és nagyon sok rétege van ennek a sztorinak, hogy hol rontotta el a szek, hol rontották el a hatóságok, és pontosan az, hogy mi a moralitás benne, úgyhogy fogunk még erről beszélgetni bőven.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés.